Bálák heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, Mózes 4. könyvében járunk, a vége felé vagyunk, és a 22. fejezettől kezdődik ez a mostani rész. Egy nagyon közismert szakasz, nagyon közkedvelt szakasz is, hiszen már gyerek bibliórákon, illetve hittanórákon kedvenc téma a Bálám szamara, és egy olyan részhez érkeztünk el, ami rendkívül sokrétű, és nagyon ellentmondásos. Ugyanis ebben a fejezetben, ebben a szakaszban nagyon sok olyan jelenetet találhatunk, amiben rendkívül sok az ellentmondás. A történetet ismerjük, amikor is Bálák, Moáb királya felkéri Bálámot, a prófétát, vagy varázslót, vagy pogány prófétát, ki minek nevezi, hogy jöjjön és átkozza meg Izrael népét. És ebben az egész felkérésben, és ebben az egész folyamatban, amikor is Bálám elmegy, és eleget akar tenni Bálák kérésének, rengeteg ellentmondás fedezhető fel. Elmegyek, de mégsem megyek. Nem megyek, de mégis elmegyek. Elmegyek, de nem azt mondom, amit akarok. Elmegyek, de csak azt mondhatom, amit Isten mond. Tehát mindig ott van egy ellenpólus. Ez a megyek is, de nem is. Megyek, de hogy megyek. És egy folyamatos, szinte önmagával ellentmondásba keveredik bele Bálák és Bálám is. És ennek a két figurának egy nagyon érdekes jellemrajza és egy nagyon összetett személyisége figyelhető meg. Nagyon érdekes az ő kettőjük kapcsolódása, az ő kettőjük kapcsolata és az ő egymáshoz való viszonyuk. De még érdekesebb az, hogy tulajdonképpen ez az egész történet hogyan helyezkedik el ebben a Mózes 4. könyvében, minek a következményeként, és hogy ebből aztán később mi következik. És sok évvel ezelőtt elég részletesen ki lett bontva ennek a bálámi szellemiségnek, személyiségjegynek, illetve ennek az egész típusnak a miértje, a hogyanja, amiről tényleg nagyon részletes és kifejtő tanítások hallhatók. Engem most nem is igazán az érdekelt ebben a részben, hogy konkrétan milyen Bálám, mit tesz Bálám, hogyan teszi Bálám, és mit tesz Bálák, hanem inkább az érdekelt, hogy miért következik az, ami következik. Inkább az összefüggések, az okokozati viszonyok érdekeltek, hogy mi az előzménye ennek az egésznek, és mi lesz a következménye. És egy érdekes rész ez a heti szakasz, hiszen egy olyan emberről kapta a nevét, aki pogány volt. Ritka az ilyesmi, hogy Mózes 5 könyvében olyan heti szakasz címet viseljem, hogy olyan cím legyen a heti szakaszban, ami pogány emberről neveztetik. Mózes 2. könyvében van egy hasonló eset, amikor a Jitró heti szakasza van, ott is egy nem zsidó emberről lett elnevezve mégis az a rész. És ami még érdekesebb, hogy ugye a heti szakaszok neve mindig egyfajta üzenetet hordoz magában, és ugye a tartalmát lényegében összesűríti egy szóban szinte. De ahogy olvassuk ezt a részt, észrevesztük, hogy itt egyáltalán nem Bálák a főszereplő, hanem Bálám. És nem Bálák az, aki itt címadóként főhős lesz, hanem Bálám. És egy olyan momentum ragadott meg ebben az egész történetben, hogy a magyarban is, amikor elmondjuk ezt a két nevet, ez egy nagyon hasonló név, Bálák, Bálám. Ugye itt a magyarban csak az utolsó betű különbözik, K és M. A héberben is egy érdekes kifejezés található erre a két névre, és ahogy néztem ezeket a neveket, picit megragadott az etimológiájuk, mert úgy érzem, hogy mindig a nevekben vannak üzenetek. És egy kicsit köré szeretném felépíteni ezt a mai alkalmat, hogy ezek a nevek hogyan is jelentek itt meg ebben a helyzetben, és milyen üzenettel bírnak a ma emberének is, milyen üzenete van, illetve milyen üzenettel bírtak akkor ott abban a helyzetben Izrael népének. A Balák szó a héberben is így hangzik, hogy Balák, viszont a Bálám az Bileámként hangzik a héberben, és ami a közös ebben a két névben, az az első része, a Bál. És már is megálltam egy gondolat elejéig, hiszen a Bál nagyon sokszor elhangzik a Bibliában, az Ószövetségben különösen, akár helységnév megnevezéseként, akár személyként, hiszen a Bál egy istenség volt, a babiloni istenség, és a mezopotámiai területeken a fő istennek számított, körülbelül olyan, mint görögöknél Zeus, rómaiaknál Jupiter, tehát ő volt a fő isten. És ebből a Bálból képezték aztán a bálványoknak a neveit, és érdekes módon ez a Bál név mind a két szereplőnél megjelenik. Moab királyánál épp úgy, mint ennél a pogány profétánál. Ami közös, tehát ebben a két emberben, az a nevük első része, és már is egy olyan folyamat látszódik ebben, hogy tulajdonképpen mind a ketten uralkodni akartak Isten népe felett. Ugyanis Bálák azt kérte, hogy jöjj és átkozz meg ezt a népet. Állítsd meg, mondjál rá átkot, mert látta Bálák Izraelnek a vonulását, látta Izraelnek a győzelmeit, látta azt, hogy egy egész nagy nép tömeg jön, és hát mai kifejezéssel élve berezelt, hogy most tulajdonképpen elfoglalják és megszállják az ő országát, és jöjj és átkozz meg. És hittek a szavaknak az elejében, hittek abban, hogyha elmondanak bizonyos negatív tartalmú szavakat, az hatni fog. Éppen ezért kérték fel Bálámot, aki szintén hitt a szavak erejében, és szintén hitt abban, hogy amit elmond, az úgy lesz. Hogyha ő átkot fog mondani, akkor ez a nép átkozott lesz. Tehát mind a ketten egy uralmat akarnak gyakorolni Isten népe felett, és mind a ketten a szavak erejét akarják használni. Ez a közös bennük. És ami a különbség, az pedig a Bálám nevében található, amit onnan eredeztetnek, hogy Baal Ha'am, ez a Bileámból, erre következtetnek, hogy ez a Baal Ha'am lehetett az eredeti neve, ami azt jelenti, hogy a népnek az ura. Vagyis Bileám valóban egy uralmat gyakorolt a moabiták felett, bármennyire Bálák volt a király, ugye Bileám volt az, aki a szellemi vezető volt, mondhatjuk így, és az ő szava az hiteles volt, legalább olyan érvényű és értékű volt, mint a királynak, a Báláknak a szava. És az ő nevében szerepel az az Am rész, amiben ugye különbözik Bálák nevétől, és hogyha ezeket így összetesszük, ezeket a kimaradt kis részecskéket a héber névből, akkor marad egy Am, meg marad egy K betű. És hogyha ezt így összeolvassuk a héberben, akkor egy olyan kifejezést kapunk, hogy Amak, vagy Amék, ami azt jelenti, hogy értelmetlen. Értelmetlen a beszéd, értelmetlen az a nyelv, amit felhasználnak, értelmetlen, összefüggéstelen. Aztán tovább menve érdekelt ez az amak szó, hogy tulajdonképpen mi is még ennek a jelentése, azt is jelenti, hogy kikutathatatlannak lenni. Értelmetlen beszéd, értelmetlen szó, egy kikutathatatlanság, egy kiismerhetetlenség. És egy képletes fogalom is ez, ami azt jelenti, hogy megfoghatatlan valami. És aztán szépen ezek a kis mozaik darabkák kezdtek bennem összeállni. Mi történik akkor, amikor valaki úgy viszonyul Isten népéhez, Isten szavához, Isten tervéhez, Isten kijelentett akaratához, hogy ő maga akar istenkedni, ő maga akarja irányítani, ő maga akar beszédet mondani ellene, mivé válik értelmetlen beszéddé, értelmetlen, kikutathatatlan szóvá. Miért lett fontos számomra ez a kikutathatatlan, megfoghatatlan, értelmetlen szó? Pontosan azért, mert Bálám áldássá változott átok mondásai erről szólnak. Amikor valaki Isten terve, Isten szava, Isten akarata ellen megy a saját szavaival, a saját akaratával, a saját gondolataival, azok a szavak és gondolatok értelmetlenek lesznek, vagyis értelmüket vesztik el. Bálám átokkal ment, átokkal akart menni. És Isten mindig betett egy megállytáblát, mindig betette egy stopptáblát, akár a Szamarán keresztül is, mindig betette, hogy nem, nem, nem teheted. Nem mondhatod ki azt a szót, azt az átkot, ami nem illetheti meg az én népemet, az én nevemet. És tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint a szavak csatározásáról, a szavak csatájának az erejéről. Tulajdonképpen kinek a szava az, ami mindennél hatalmasabb, és mindennél erősebb. Hiszen egy elég nagy, és ha még területileg nem is nagy, de erejében és hatalmában erős Moabita királyságról van szó, egy prófétáról, aki körülbelül olyan szinten ismerte Istent, mint teremtő Istent, tehát majdhogy nem az ő hite, meggyőződése az Ábrahámival volt egy szintű, tehát ő nem ismerte az örökkévaló Istent, mint a történelem urát, nem ismerte az örökkévaló Istent, mint a választott népnek az urát, de egy természeti, mindenható Istent ismert, csak ugye óriás nagy különbség van Ábrahám és Bálám között, hogy Ábrahám hittel fordult Isten felé, míg Bálám nem. Bálám sokkal inkább megvezethetőbb volt emberi módon. De ez már egy másik történet. A lényeg az, hogy az ő hite, az ő Isten hite körülbelül egy ilyen természetimádó és a mindenek felett elismerő, Isten mindenhatóságát elismerő hit volt, de nem több. És pontosan emiatt volt nagyon könnyen befolyásolható, például az anyagiak terén, ugye, hiszen ismerjük a történetet, hogy Bálák megvette szinte szó szerint a Bálámot, hogy mondjon átkot a népre. És Bálám ment volna, s átkozott volna, de ugye jöttek a stopptáblák. És itt kezdődik a szavaknak a harca, a szó csatározás, hogy nem mondhatod ki azt, amit, mert Isten szava erősebb. Nem tudsz kimondani olyan átkot, vagy olyan belső akaratot, vagy egy rád kényszerített dolgot Isten terve ellen, amit más diktál belőled, beléd, vagy éppen a saját magad vágya és akarata mondja ki, mert Isten szava lesz folyamatosan az, ami megdönthetetlen, és nem lehet megingatni. Éppen ezért a Bálámnak a szavai, amik átok formában jelennének meg, értelmetlenné, és egy teljes mértékben megfoghatatlanná válik. Magyarul nem ölt testet Bálámnak az átok érzése, az átok gondolata nem jelenik meg a szónak a formájában, nem ölt testet, egy megfoghatatlan, egy kikutathatatlan valami lesz, és ezzel az egész megfoghatatlan és ilyen képlékeny szórendszerrel szemben ott van Isten kinyilvánított, kijelentett, teljes mértékben egyértelmű szava. És tulajdonképpen itt nem is népcsoportról, népcsoportok harcáról, nem a moabiták és az izraeliták harcáról van szó, hanem sokkal inkább a mögöttük álló hatalomnak a harcáról, vagyis Isten szavának és a pogány Baálnak, a pogány Baál szavának a harcáról. És itt van az, hogy megy az egyik a másik ellen, és nem hagyja, végül is az egész jelenetből ez jön ki, hogy nem hagyja Isten a Baál átok szavát érvényesülni. És ami számomra így üzenetként jött le ebből az egész részből, az pont a szavaknak a miben léte, a szavaknak a használata, a szavaknak az ereje. Ugyanis az előzményeket, ha tekintjük, akkor az elmúlt szombatok szinte csak arról szóltak, hogy folyamatos belső zúgolódás van a népen belül, és a szavaikban megfogalmazzák az elégedetlenséget. Megfogalmazzák azt, hogy velünk nem történik itt semmi a pusztában, velünk itt, ami történik, az csak rossz, miért kellett nekünk innen kijönni, miért kellett Egyiptomból kijönni, miért kell nekünk itt lenni, és folyamatosan a szavak szintjén jelenik meg ez a zúgulódás, ami aztán persze kihat a népben a cselekedetek szintjén is, de folyamatosan a szavak erejében megnyilvánul ez a hőbörgés. És az elmúlt részben pontosan arról beszéltem, illetve beszéltünk, hogy azt a parancsot kapta Mózes, hogy szóljon a kősziklához. Erre ő ráütött a kősziklára, pedig szólni kellett volna. És hogy a szavaknak az ereje az, ami Isten tervét vagy megvalósítja, vagy meghiúsítja. Nagyon nem mindegy, hogy a szavakat hogyan használjuk, és nagyon nem mindegy, hogy milyen töltetűek ezek a szavak. Hiszen ami belőlük kijön, az egyértelműen mutatja, hogy kinek az oldalán és fennhatósága alatt vagyunk. És ugyanez jelenik meg ebben a folytatásban is, hogy belül, a népen belül volt egy zúgolódás, egy mozgolódás, ez kihatott a környezetére is. És most egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hiszen eddig belül volt a feszültség, akkor ez egy picit ugye kihat a népre, a szomszédokra, szomszédos törzsekre, országokra, és most egy ilyen konfliktus helyzet előtt állunk, amikor is a nép egy pogány néppel áll szembe. És az a kérdés, hogy vajon kinek a szava lesz itt a győztes, kinek a szava dönt, és kinek a szava teljesedik be. És az ember úgy könnyen rávágja, úgy hasból, hogy jó, persze, hát Isten szava mindig győz. Isten terve mindig győz, Isten mindig győztesen viszi az övéit, és a legvégén, még ha párbajok is vannak, azért mindig Isten győztesen kerül ki, és egyértelmű, hogy az ellenség megsemmisül, akaratát, szavát, akármilyen cselekedetét tekintve. De ez a dolog mégsem ilyen egyszerű. Ugyanis bár Istennek a szava valóban győzelmet vesz, ebben az egész részben azt látjuk, hogy ezt az egész szituációt egy pogány népnek a szemszögéből lehet figyelemmel követni. Egy pogány népnek a szemszögéből, és most Izrael egy ilyen passzív szereplővé válik. És a végén mégis úgy jön ki, hogy áldást mond egy olyan népre, amelyik ugye az előző fejezetekben még itt háborgott az Istenével szemben, és áldást mond egy olyan közegre, egy olyan népcsoportra, amelyik az előző fejezetekben nem a hűségét mutatta Isten iránt. Egy újabb ellentmondás. Tehát tele vagyunk egy ilyen ellentmondásos résszel, és ebben az egészben számomra mégis az kerekedik ki, hogy amit egyszer Isten kijelentett, azon ő soha többet nem fog változtatni. Az ő szava egy állandóságot ad. Bármennyire látszódik a népnek ez a zugolódása és ellenszegülése, és nem történik velünk semmi állapota, a Mózes 4. könyve az, ami talán a legeseménydúsabb, és a legtöbb dolog történik benne. Pedig látszólag nem. Egy nép azt éli meg, a zsidó nép, nem történik velük semmi. Nem történik velük semmi, itt vannak a pusztában, éhen halnak, szomjan halnak, itt vesznek el. És közben ebben a nem történik semmiben rengeteg dolog történik. Rengeteg láthatatlan dolog történik, ami aztán csak jóval később fog láthatóvá válni. És ezek a láthatatlan dolgok teszik ennyire mozgalmassá, és nagyon sok esetben ugye ellentmondásossá ezt a negyedik könyvet, mert még azt veszük észre, hogy ez a nép zugolódik, és teljesen szinte meghasonlik már az Istenbe vetett hitében, addig tehát nem veszük észre, de kiformálódik az új nép. Kiformálódik az Isten terve szerinti nép, mert mindezeknek a szavaknak, amik Isten ellenesek voltak, ezeknek ki kellett halniuk, és ki is vesznek, ezért volt a 40 év. És ahogy ezek a szavak eltűnnek, ahogy ezek lecsitulnak, ahogy kihalnak, úgy egyre inkább megerősödnek a hűségnek, az Istenhez való tartozásnak a szavai. És amikor ez a Bálám egy átokkal akar menni, tulajdonképpen szinte jogos lenne az átka. Jogos lenne, mert ez a nép semmi más nem tesz, ha csak emberileg nézzük, folyamatosan lázad Isten ellen. Semmi áldásra méltó nincs benne. Semmi miatt nem lehetne áldani, mert egy olyan feszültség, egy olyan összevisszaság, egy olyan zuglódás van a nép között, hogy mindent lehet rájuk mondani, csak azt nem, hogy áldottak. És mégis nem ez, nem a látható jelenik meg Isten szavában, hanem ez a Bálám, ez a pogány proféta kimondja azt, ami láthatatlan. Mert Isten szava mindig a láthatatlanban szólal meg, és csak később válik láthatóvá. Bálám áldása tehát, ami tulajdonképpen átokként indult, ezt tükrözi és ezt mutatja, hogy hogyan válik a szavak harcában Isten szava győzelemmé, hogyan győzedelmeskedik, és hogyan lesz majd láthatóvá. Itt, amit mond erről a népről, hogy mennyire áldott, mennyire szépek a sátrai, mennyire sok minden áldás fakad ebből a népből, nyilván nem a jelen állapotokra vonatkozik. Egyértelmű, hogy ez egy jövendőmondás, hiszen a Bálám is egy jövendőmondó volt. Egyértelmű, hogy ez egy jövendőmondás, ami be fog teljesedni, és ami be is teljesedett később. És ami számomra ebből üzenetként jött át, az az, hogy amikor a láthatóra néz az ember, legszívesebben kijönne belőle az ember, az átok, a háborgás, a gyűlölködés kijönne, de ha Isten ígéretére, szavára és akaratára tekint, nem tud kijönni. Nem tud kijönni, az áldás fog kijönni, az fog kijönni, amit már Isten eleve elrendelt, ami nem látható, de be fog teljesedni. Amikor az átok és áldás mondás dilemmájában van ez a Bálám, akkor tulajdonképpen a láthatós, láthatatlan dilemmájában van. És én úgy érzem, hogy sokszor van az ember is egy ilyen helyzetben, hogy mire tekint. Arra tekint-e, amit lát, vagy arra tekint, amit nem lát. Arra tekintes, arra alapoz, és azokat a szavakat fogalmazza meg, amik láthatóak a szem előtt, vagy meg tudja fogalmazni azokat a szavakat, amiket még nem lát, de hittel látja. És tulajdonképpen itt az istenség harca folyik, hiszen Bálák Bálán szavába benne van az istenség, a bálvány szava, ami mindig, ugye bálvány, egyértelmű, hogy látható. Aki a láthatóra, a megfoghatóra tekint, és azzal megy Isten szava ellen, az egy értelmét vesztett motiváció lesz, egy értelmét vesztett beszéd és egy értelmét vesztett nyelv lesz, el fogja veszíteni a tartalmát, és egy ilyen megfoghatatlan akármivé válik. Mert a láthatatlan az, ami ki fog teljesedni, a láthatatlan az, ami be fog teljesedni, testet fog ölteni, ami értelmet fog nyerni, és ami megfoghatóvá válik. Egy érdekes gondolat jutott eszembe, hogy Isten szava megfoghatóvá válik. Ugyanis, amikor ezek az áldások elhangzanak, akkor ugye egy jövőkép vázolódik fel előttünk, de mégis az ember azt érzi, hogy ahogy telik az idő, hiszen az idő ura is Isten, ahogy telik az idő, az ő szava megfoghatóvá válik, és ami látható volt annó, azok úgy eltűnnek. Amik láthatóak voltak az istentelenségben, a bálványimádásban, amik kézzel foghatóak voltak, azok úgy eltűnnek. És valahogy egy kicsit a mulandó és mulhatatlan ellenpárja is megjelenik ebben a Bálák szakaszban, de ami számomra tényleg egy érdekes gondolat volt, az a szavaknak a harca, hogy mennyire lesz a beszéd, és mennyire lesz a nyelv meghatározó része a történet folytatásának. Tényleg egy nagyon forcsogó helyzetben van a nép, és nagyon sokszor a mi életünkben is vannak nagyon forcsogó helyzetek. Amikor sokszor a szavak kiszaladnak a szánkon, és sokszor érezzük azt, hogy úgy háborog a lelkünk, háborognak a gondolataink, mint ahogy az elmúlt szakaszokban Izrael népe is háborgott. És én hiszem azt, hogy ahogy Izrael népe is tisztult és formálódott ki, ugye mi szavaink is ki fognak tisztulni és ki fognak formálódni, abban az esetben, ha valóban tudjuk azt, hogy kinek az oldalán állunk. Addig, amíg bálákok és bálámok vannak az életünkben, vagyis bálványok és különböző istenségek, akik elfoglalják a helyet, addig nagyon sokszor a szavaink kikutathatatlanok lesznek, sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy mit akartunk, és sok esetben értelmezhetetlenek és megfoghatatlanok. De abban az esetben, amikor ezek a bálványok és ezek a különféle istenségek megszűnnek az életünkben, és valóban az egyedüli szó kezd teret hódítani, akkor egyre inkább láthatjuk azt, hogy mennyire változnak meg a szavaink, és mennyire változnak meg a szavaink által a gondolataink, és a cselekedeteink is. És hogy tulajdonképpen mi is az, ami aztán ennek az egész fejezetnek a vége lesz, és a vég kicsengése lesz, az a 25. vers, 25. fejezetben olvasható, amikor is Bálám nem tud átkot mondani, áldást mond, és a 25. fejezet arról szól, amikor az izraeliták mégis beleesnek a Moab lányaival a paráználkodásba, lelki-testi paráznaságnak a büntetéséről ír itt Károly ebben a fejezetben. Ugye az történik, ugye, hogy a Moab lányok elcsábították az izraelita férfiakat, és bizony elkezdett egy csapás végigmenni a zsidóságon, és ezt a csapást egy férfi szüntette meg, nevezetesen Fineás, vagy Pinhász, őről szól majd a következő heti szakasz, azzal, hogy valóban itt tényleg tetlegességig fajultak a dolgok, de megölte azt a nőt és azt a férfit, aki tulajdonképpen elkezdte ezt a paráználkodást, és miattuk jött a csapás. És hogy hogyan zárul ez az egész? Tulajdonképpen mondhatni azt, hogy az igazsághoz való ragaszkodás mégiscsak kijön Izrael népéből. Történetesen ugye a kohenitákból, hiszen a papoknak a feladata volt az, hogy Isten szövetségét őrizzék. Tehát bármennyire van egyfajta zúgolódás, azért a tisztulás történik. Történik, hiszen itt van Fineás, itt van az, aki azt mondja, hogy elég volt abból, hogy folyamatosan pogányok között vagyunk, és pogányokkal vegyülünk, mert Isten ígérete nem erről szól. És kilép, és egy határozott cselekedettel megszünteti a csapást, megszünteti az átkot, és valóban elkezdődik egy tisztulás, ami aztán az áldáshoz vezet. És ami ennek az egész szakasznak a prófétai része, az Mikeás könyvében található, Mikeás könyvének a 6. fejezetében, ami tulajdonképpen leírja már ugye a prófita szemével, hogy mi történik Bálák és Bálám esetében, és egyetlen egy versszak, az utolsó versszak az, ami úgy gondolom, hogy megadja ennek az egésznek a zárását, ennek az egész Bilám szakasznak, Bálák szakasznak, és ennek az egész szavak harcának a zárását. A 6. fejezet 8. verse. Megjelentette nékedó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. 3 dolog, amit kiemel, hogy hogyan éljen az ember, egyáltalán hogyan éljen meg az Istennel való kapcsolatát, és én úgy érzem, hogy ez nagyon is értelmezhető erre az egész helyzetre, amiben Izrael az adott időszakban volt, itt a pusztai vándorlás során, hiszen csak 3 dolgot kért Isten. Igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. És Izrael hogyan viselkedett? Hát a perlekedés az nem az alázatról szól, tehát ő folyamatosan az ellenkezőjét cselekedte Istennel szemben, nem az irgalmasságot gyakorolta, és nem az igazság szerint járt el. És ennek a következménye volt ugye, hogy majdhogy nem átkot kapott. Isten azonban azt mondta, hogy nem, mert az én akaratom nem az, hogy te ellenem szegülj, hogy te ne az irgalmasság szerint cselekedj, és hogy ne az igazságot kövesd. És pontosan akkor szűnik meg a vész a népben, amikor kiáll Fineás, aki az igazságot cselekszi, aki az irgalmasságban jár, és alázatos Istenével szemben. És ez a három rész tulajdonképpen megadja azt, hogy hogyan válik, hogyan lesz a kimondott szó, az áldás szava láthatóvá az ember életében. Mert addig, amíg az ember nem tudja megélni ezt a hármat, addig az áldás szava is egy ígéret csupán, de a beteljesedést az hozza el, amikor ez a három dolog, amit Isten kért az embertől, ez valósággá válik az életében. Az igazságot cselekvés, az pedig a mispát szavát használja, a mispátot cselekedni, amíg nem más, mint Istennek a kijelentett törvényei, amelyek az embert megítélik. És itt a népben ez történt. Egy folyamatos ítélet alatt van ez a nép. Ez szűrődik át ezekből a fejezetekből, hogy folyamatosan Isten tisztítja ezt a népet. Sokszor az jön át, hogy mennyire rosszak, mennyire zugolódnak, mennyire elégtelenek, de ennek az egésznek a lényege az, hogy ekkor tisztulnak meg. Ekkor tisztulnak, és ekkor kezdik el megismerni azt a mispatot, ami Istennek az igazsága. Aztán ezáltal az ember megismeri azt az irgalmasságot, amit szerethet, és ez egy érdekes kifejezés a héberben, mert itt azt mondja, hogy szeresd a szeretetet. Ugyanis az irgalmasság szava az a chesed szó, ami egy nagyon erőteljes cselekvő szeretet. Nem az, hogy megkönnyörülök valakin, hanem szeretem. Szeretettel cselekszem, és minden cselekedetem a szeretetben zajlik le. Vagyis szeresd a szeretetet, alkalmazd, használd a szeretetet, szeretettel járj el. Ha megcselekszed az igazságot, akkor tudsz eljárni szeretetben, és ha ezt a kettőt már megcselekszed, akkor rájössz, hogy nem tudsz csak is alázattal járni Istennel, nem fogsz már tudni hőbörögni, hisz nincs miért hőbörögni. És rájön az ember, hogy ez a három cselekedet ez egymásból adódik, elkezdem az igazságot cselekedni, az kiformálja bennem azt, hogy szeretem a szeretetet cselekedni, és ez kialakítja bennem azt, hogy nem tudok másként, csak alázattal járni Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez a hármasság az ember életében is ott kell, hogy legyen. Az ember hívő élete ezen a hármasságon alapszik, ha azt nézem, valóban ez a Szent Háromságnak is a szimbolikája lehet, hiszen ott van az Atya, aki adta az igazságot, ott van a Fiú, aki a szeretetet megismerteti az emberiséggel, és ott van a Szent Szellem, aki megtanít alázatban járni. És úgy gondolom, hogy ha ez a hármasság ott van az ember életében, akkor fog tudni beteljesedni mindaz az áldás, amit Isten már kijelentett. Amikor ezek a szócsaták zajlanak, akkor tulajdonképpen arról is van szó, hogy mi az, ami bekövetkezik, és mi az, ami elmúlik. És amikor az ember megtanulja azt, hogy mit kér tőle Isten, és mit vár tőle Isten, akkor rájön, hogy ez a három, ez a hívő életének az alapmomentuma, megtanulja az igazságban való járást, vagyis megismeri az Atyát, az Atyának a kijelentett törvényeit, a szavát. Megkedveli és szereti a szeretetet, vagyis ismeri Jesuá Hamasiát, aki önmagában a szeretetet testesítette meg, azáltal, hogy az igazságot megmutatta. És ez a hétköznapokban átjön úgy, hogy igen, az ember egy alázattal jár folyamatosan Isten útján, nem hőbörög, nem elégedetlenkedik. Amikor ezek a dolgok a helyükre kerülnek, akkor kezd láthatóvá válni az az áldás, ami még itt Bileám szavaiban láthatatlan volt. Egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lehetett ez a próféta mégis Isten eszköze, és Isten valóban bárkit, bármikor, bárhol felhasználhat eszközeként, de egy nagyon ellentmondásos rész ez a Bálák és Bálám története, és mégis ebből az egész dilemmából és konfliktusból kiformálódik Istennek a szava, az a szó, ami áldásként akar megjelenni, nem csupán Izrael életében, hanem a mi életünkben is. Amikor egy fortyogó, tisztuló helyzetben vagyunk, amikor a lelkünk, a gondolataink még időnként lázadnak is, akkor gondoljunk arra, hogy ha valóban Krisztus uralma alatt vagyunk, akkor ez a tisztulás szakasza kell, hogy legyen. Mint ahogy a pusztai vándorlás a tisztulás szakasza, és Mózes 4. könyve a tisztulás szakasza, bármennyire az tükröződik, vagy az látszódik, hogy nem történik semmi, és már türelmetlenek vagyunk, és csinálnánk a dolgokat, és hőbörgünk, akkor gondoljunk arra, hogy rengeteg dolog történik a láthatatlanba. Lehet, hogy nem látszódik, lehet, hogy nem látom ma, holnap után, hogy itt a fizikális síkon mi történik, de tudnom kell azt, hogy a láthatatlanban nagyon sok történik. És ez a láthatatlan egy idő után Isten idő tervében láthatóvá lesz. Mint ahogy az áldása is láthatóvá válik, úgy láthatóvá lesz ez az áldás a mi életünkön is. Amikor Isten ezt a három dolgot kéri az embertől, ez egy olyan kérés, ami teljesíthető. Mert Isten soha nem kér olyat, ami teljesíthetetlen lenne az ember részéről. Amikor ezt kéri, akkor tulajdonképpen nem mást kér, mint hogy az ő szavát tegyük láthatóvá. És tegyük láthatóvá úgy az ő szavát, hogy ne Bileámként, ne a saját bálvány akaratunkként rákényszerítve mondjuk ki az áldást, hanem legyünk ennek a szónak a hordozói, legyünk ennek a szónak a cselekvői, a véghezvivői. Én kívánom, hogy ez a szó váljon valóban mindannyiunk életében áldássá, és ez az áldás, higgyük, hogy láthatóvá lesz.